Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csák János kultúráért és innovációért felelős minisztert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tehát készül az új kulturális törvény, és ennek igencsak nagy visszhangja van most a sajtóban. Beszélgetésünk előtt nem sokkal a minisztérium ki is adott egy közleményt, mely szerint álhír, hogy elkészült volna az új kulturális törvény végleges változata, még folyamatban van a kidolgozás, és zajlanak az egyeztetések a ágazati szinten a szakmai szervezetekkel. Minden esetre nyilván, hogy tervezetek vagy munkaanyagok már napvilágot láttak, de ezeket még senki ne vegye készpénznek ezek szerint.
Így van. Azzal kezdeném, hogy Magyarországon teljes a művészeti szabadság. Mindenki olyan művészetet, olyan előadást, olyan performance-ot tart, amilyet szeretne. Az az idő régen elmúlt, amire nagyon sokan egyébként vágynak, az acél idők, hogy tűrt, támogatott, tiltott.
Ez egy biztos
Magyarország szabadság. Így van. Ezen belül van egy olyan rész, ami a közfeladat, kulturális közfeladat ellátás. Ugye az, ami időnként a régi világot visszhangozza, hogy van az állami kulturális feladatellátás, ami az állam feladata, és hogy minden ebben van benne, és ezt és azok, akik ugyanolyan, hogy ebben nincsenek benne, azok tiltakoznak ez ellen. De fordítva van. Tehát a nagyobb halmaz a teljes művészeti és kulturális szabadság. Egy minisztériumnak az a kötelessége, hogy ennek egy egységes, átlátható és arányos rendszerét kialakítsa. Ezen az univerzumon kívül minden más lehetséges. Most ebben ahhoz, hogy az állam a közfeladat ellátási tevékenységét kultúrában ellássa, az kell, hogy a különböző művészeti ágakat, vagy akár a közgyűjteményi, akár a közműveledési ágat olyan szabályzással, irányítási, módszertani, személyi, továbbképzési rendszerrel lássa el, ami mindenütt egységes. Ez történik most. Az a munka, amit most már másfél éve viszünk, hogy különböző tervezeteket vitatunk meg szakmai szervezetekkel, illetve adhok körökkel, akik tekintélyesek. Több helyen elmondtam már, hogy a színházművészetben kikkel találkoztam, meg másokkal. Azért, mert nekünk az a törekvésünk, hogy ez az új törvény, ez egy olyan lehetőséget, egy olyan teretnyitó törvény legyen, ami lehetővé teszi mindenkinek, aki be akar jönni a közfeladatellátásba, a kultúrában, tudjon tájékozódni belőle. A törvény egyébként 5 másik törvényt fog megszüntetni, és 16 kormányrendeletet.
Na most... Tehát nagyjából ezért van most szükség egy új kulturális törvényre, mert hogy ezek túlhaladottakká váltak. Ezek, ugye itt az előadó művészeti törvény, ami 2008-as, és még van néhány jogszabályon.
Igen, és teljesen más volt mondjuk, hogy lehet kiválasztani egy intézményvezetőt. Milyen szakmai követelményeket kell egy intézménynek vállalnia. Milyen módszertani vagy innovációs továbbképzésben kell részt venniük. Most az, hogy van egy olyan, nyilván minden változás az érdekeket sért. És azok, akik úgy gondolják, hogy az állami részvétel a kultúrában, illetve a különböző művészeti, közgyűjteményi vagy közműveledési ágazatokban a nagyobb kör, és abból akarnak kihasítani minél többet, azok úgy állítják be, mint hogyha az állam bármit korlátozni akarna. De erről szó sincs. Tehát arról van szó, hogy a magyar állam a GDP-nek az 1%-át költi kultúrára, kulturális közfeladat ellátásra. Egyébként mindenki szabad. Az a szemlélet, ami némely pontokon előkerül, az egy etatista szemlélet, mint hogyha csak az állam lenne. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez infantilizál. Tehát nagyon szomorúan látom azt, hogy fiatal művészek is, ahelyett, hogy a közönségre vagy a mecénásokra fókuszálnának, vagy összpontosítanának, az államot szidják. Csak mondok önnek egy példát. Volt ez a TAO rendszer. 2019-ben, amikor elindult a TAO rendszer, akkor 330 olyan előadó művészeti szervezet volt, amely részesült ebből. 2019-re a számuk megnőtt majdnem 600-ra, és 54 milliárd forint ment ki az állami költségvetésből, a TAV-on keresztül. Ez nőtt, önnőtt. 19 után, ugye ez átalakult ennek a, tényleg már a neve is sokat mondó többlet támogatási rendszerre, és ebben is 34 milliárd forint ment ki. És ami a szörnyű, vagy szerintem szörnyű, hogy ennek a 80%-a Budapestre ment. Amikor azt mondom, hogy egységes, átlátható és arányos, akkor az arányosságon azt értem, hogy helyre kell állítanunk a Budapest és a vidék közötti egyensúlyt. Elfogadom, hogy Budapest fejnehéz az országunk, de az, hogy a 80% ide kerüljön forrás, azt nem tudom elfogadni.
De most már ez mintha kevesebb lenne.
Most már kevesebb.
70% alatt van, ha jól tudom. De hát azért a kulturális történéseknek a nagy hányada, az mégiscsak ide koncentrálódik. Tehát itt vannak a nagyszabású kiállítások, itt vannak azok a kulturális rendezvények, amik hát talán indokolják is, ha nem is ezt az arány, de a nagyobb.
Teljesen igazán. Szerintem az egyharmad, kétharmad a normális arány, hiszen Magyarország végül is, hogyha jobban megnézzük, azok, ez egy városállam. Tehát a kétharmada biztos, hogy itt költődik el a kultúrára költött pénznek, hiszen a turizmus is idejön, a kárpát-medencei magyarok is először Budapesten jönnek. Tehát én nem azt mondtam, hogy fordítsuk meg az arányt, hanem azt, hogy az arányosságot állítsuk helyre. És ugyanez vonatkozik a különböző művészeti ágakra. Előadó művészet, közgyűjtemények és mások. Na most ennek, hogyha megengedi, az, ami megjelenik a sajtóban, hogy itt most központosítás, meg ilyenek történnek. 2019-ben megszületett a Nemzeti Kulturális Tanácsról szóló törvény, amelyik azt mondja, hogy a kulturális fejlesztések összehangolása és a nemzeti kulturális stratégiának a megalkotása a feladata ennek a körnek. Ebben benne vannak nemzeti kulturális stratégiai intézmények. Első sorban velük, ennek a tagjaival konzultálunk. Ezen kívül különböző szakmai körökkel.
Tehát ezek a bizonyos kultúrstratégiai intézmények, amiket már különböző sajtóbeli forrásokból lehetett olvasni, vagy nemzetstratégiai intézmények,
kultúrstratégiai,
vagy 6, vagy kultúrstratégiai intézmények.
Majdnem 20. Tehát majdnem 20 intézmény van benne.
Értem. Akkor a sajtó nyilván azt az 5-6-ot emelte ki, ami a Nemzeti Színház, ugye a színházművészeti terület, a Nemzeti Filharmonikusok, ami a zenei terület.
Igen, de benne van a Nemzeti Filharmonikusok például nincsen benne. Uh-huh. A Nemzeti Filharmonikusoknak a vezetője, Vashegyi elnök úr, mint MMA elnök volt a Nemzeti Kulturális Tanácsnak az elnöke. De benne van a cirkusz, benne van a Hagyományok Háza, a Néprajzi Múzeum, a Skanzen, a táncművészet.
Tehát akkor ezek lesznek azok a kultúrstratégiai intézmények, amelyek ezt az egységesítést hivatottak majd elvégezni?
Nem. A kulturális törvény tervezetét elsősorban ők véleményezik, hiszen törvény erejénől fogva, én amit előterjesztek, velük meg kell konzultálnom. Vannak az irány, tehát hogyha egy szervezetrendszert irányít az ember, ott vannak pénzügyi kérdések, irányítási, ellenőrzési kérdések. Ezek továbbra is a minisztériumnál vannak. De szakmai kérdésekben, tehát én nálam nincs színház szakmai, vagy tánc szakmai szakértő. Ez a kormányzat, ez egy tényleg filigrán kormányzat. Vagy kisebb, nagyobb bizottságokat kérek föl, hogy segítsenek véleményezni, konzultálni, a fejlesztési irányokat kijelölni, vagy pedig elfogadom, hogy mindig a pillanatnyi lobbizások ereje fog vinni. Itt most úgy döntöttünk, hogy ez az egységes, átlátható, statisztikán alapuló és arányos rendszer alakuljon ki. És az igazán nekem nem csalódás, bizonyos mértékig csalódás, hogy akkor, amikor a minisztérium mindent megtesz, hogy még a hivatalos társadalmi egyeztetés előtt a legszélesebb körökkel konzultáljon.
De ezek a szakmai szervezetek?
Szakmai szervezetek, ja. Szakmai szervezetek.
Egységesen mindenki ott volt a szakmai szervezetek? Vagy azért, mert például nekem a kezembe került a Magyar Színházi Társaságnak a közleménye, ők azt kérték, hogy legyen valóban széleskörű egyeztetés, mert hogy állítólag csak a másik színházi társaság, a Magyar Teátrumi Társaság van kijelölve egyeztetésre.
Nincs, nem így van. Tehát már ez is, ez a fogalom is, hogy a másik. Tehát
hát itt sajnos ugye nyers, a magyarországi kulturális élet harc... valahogy így alakult,
igen,
hogy
igen.
Itt nálunk mindenből kettő van, és ezek általában nincsenek is feltétlenül harmonikus viszonyban egymással.
Igen, na akkor menjünk vissza. Tehát kulturális közfeladatellátás. A magyar adófizetők forintjait mindig egy kormányzat osztja el. A kormányzat választások útján kerül hatalomra. Megszerzi a parlamenti többséget, lesz egy kormányzat. Mindig egy program alapján. Ennek a kormányzatnak a programja, a Fidesz-KDNP koalíciónak, a zsidó-keresztény kultúrkör hagyományainak a megőrzése, Isten, család, haza, erre építve azt, ami 1100 éve bevált, azt próbáljuk meg a következő nemzedéknek átadni. Hűségesek vagyunk Hanvas Bélához, Klebersberg Unóhoz, Babits Mihályhoz, és még sorolhatnám. Ebben azt a szűkös erőforrás, ami egyébként mondom a GDP 1%-a, tehát duplája, mint amit az Európai Uniós átlag jelent, ezt ez alapján kell elosztanunk. Nem pedig nyers lobbizási tevékenységek.
De bocsássa meg, ez olyasfajta szemléletváltást is jelent, mert ezt is lehetett olvasni, sőt talán Demeter Szilárd is többször beszélt erről, hogy intézményi finanszírozás helyett feladat alapú finanszírozást kell megvalósítani?
Igen, jól mondta Szilárd, tehát kétféle dolog.
Ez mit jelent a gyakorlatban?
Van az egyik, az intézményi finanszírozás, rengeteg kőszínházunk van, rengeteg múzeumunk van, ezeknek a fenntartása óriási összegekbe kerül. Gondoljuk csak meg, csak már felújítás, az kiállítások, a takarítás, mi egymás. Ez a költségvetésnek egy jó részét elviszi. Egy másik rész az, ami, ahogy lehetett látni, a 2010 óta több mint 1,5 milliárd eurót. 700 milliárd forintot fektettünk abba, hogy felújítsunk, hogy rendbe rakjunk dolgokat, új dolgok is születtek, ugye ott van a Néprajzi Múzeum, a Zeneháza és a többi. És van a harmadik, mert innentől kezdve azt mondtuk, hogy most már elég infrastruktúránk van, innentől kezdve nem új intézményeket állítunk föl, én miniszterségem alatt rengeteg kérést kaptam, hogy újabb és újabb kőszínházak, meg állandó társadatok jöjjenek. Azt mondtam, hogy nem, projektenként, vagy produkciónként tudunk támogatást adni. És ezt alapozza meg ez a statisztika. Tehát a kettőnek az aránya, én úgy remélem, hogy a produkciók felé el tud menni. Mégpedig úgy, azt szeretném, hogy a kulturális szféra az mondjuk így, hogy hálózatos módon működjön. Tehát ne az legyen, hogy külön-külön silók vannak, hanem egymással együttműködve. Erre már vannak nagyon jó példák, például a Magyar Géniusz program, tucatnyi magyar múzeum szerte a Kárpát-medencében hozta azt, amelyik a legjellemző volt. És volt egy közös dramaturgia, hogy mi az a kép, amit elképzelünk, hogy hogyan fest a magyarság a 20. században, mi az, amit hoztunk, ahogy Gauguin mondja a festményen, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk. És ezt a fajta hálózatosságot ilyen produkciók vagy projektek kapcsán lehet létrehozni. Na és ez az, amiben nekem szükségem van a szakmai szervezetek támogatására. De én a kormánynak vagyok a minisztere. Van egy 2019-es törvény a Nemzeti Kulturális Tanácsról, amelyik a nemzeti kulturális stratégiát és fejlesztéseket véleményezi és összehangolja. És véleményez, összehangol. Nem az van, hogy ukázokat szab. Tehát az a hergelés, ami most folyik, hogy a minisztérium központosítani akar, hogy majd nem tudom, Vidnyánszky Attila mondja meg, hogy milyen legyen a repertoár mondjuk a Debreceni Nemzeti Színházban.
Tehát szó nincs erről.
Erről szó nincs.
Ezt akarják.
Tehát a 90 előtti gondolkodásmód türemkedik ki ebből az elképzelésből. Megint mondom, Magyarországon a művészeti, kulturális szabadság 100%-os. És ezen belül van egy kisebb halmaz az állami, és akik azt mondják, hogy az állam mindent maga alá akar gyűrni, azok azt a fajta etatista, infantilis, acéli gondolkodást képviselik, amitől éppen, hogy meg akarunk szabadulni.
Tehát akkor, hogy tegyük tisztába a helyzetet, nincs arról szó egyáltalán, hogy mondjuk vegyünk egy gyakorlatias példát, mondjuk egy vidéki színházat. Hadd említsek én egyet, amit én nagyon kedvelek, a Miskolci Nemzeti Színház. országos viszonylatban is az egyik legrangosabb és a legjobb színház, ráadásul tavaly volt éppen 200 éves, nagy színházi múlttal és úgymond történelmi múlttal rendelkező színház, és remek előadásokkal vannak Miskolcon is jelen, illetve a térségben és Budapestre is jönnek föl. Na most azt gondolná az ember az eddig sajtóbeli információk alapján, hogy majd a jövőben ez úgy fog kinézni, hogy ül a színház vezetése, mondjuk Béres Attila ügyvezető, igazgató, rendező, a művészeti tanács tagjaival megtervezi az évadot, meg az egyéb szakmai anyagokat, és azt neki majd akkor föl kell küldenie az úgymond kultúrstratégiai intézményhez, ami jelen esetben a Nemzeti Színház és Vidnyánszky Attila, de akkor nincs erről szó.
Nézze, minden szervezeti egységnek, aki az államtól pénzt kap, annak meg kell csinálni a fejlesztési tervét. Mindegy, hogy színház, mindegy, hogy múzeum, mindegy, hogy egy állami vállalat.
A Miskolci Színház önkormányzati működtetésben, önkormányzati fenntartásban tevékenykedik.
Hát akkor azt csinál, amit akar. Tehát erről van szó. Tehát most ön kimondta, hogy van az állami közfeladatellátás, van az önkormányzati, azért az önkormányzat fele. Gondolja, hogy én
tehát majd... a fővárosi színházaknál is akkor nagyjából ez a leosztás.
Most képzelje el, hogy én mondjuk megmondanám Fischer Ivánnak, hogy mit játszon. Mert az közös fenntartású például. Tehát nem csak önkormányzati, hanem közös fenntartású is. Most azt mondta, hogy a sajtóban lévő hírek szerint. Tehát egy kicsit furcsán érzem magam. Én ezt, amit önnek most elmondtam, ezt több helyen elmondtam. Az, hogy valakik nem értenek magyarul, és interpretálnak dolgokat, és úgy olyan nyelvi csúsztatásokkal azt mondják, hogy itt centralizáció lesz. Hát nem lesz centralizáció. Ugyanaz történik, mint eddig. Aki állami pénzt kap, annak be kell nyújtani arra egy tervet. Aki állami pénzt kap, a terv alapján el kell számolnia azzal, hogy arra költötte el. Ez így van az Európai Unióban, így van az Egyesült Államokban, így van Kínában, meg Japánban is.
De akkor ebben az ön által felvázolt, úgymond hálózatban, hol lesz a helyük ezeknek a kultúrstratégiai intézményeknek?
A kultúrstratégiai...
Mi lesz a feladatuk?
Az, hogy segítsenek a kormányzatnak, ez a törvény, az országgyűléshez riportozik, vagy az országgyűlésnek fel a Nemzeti Kulturális Tanács, összehangolni a fejlesztéseket és a stratégiát kialakítani. Márpedig azt a fajta stratégiát, ami megfelel annak, hogy mi magyarok itt legyünk 1100 év múlva is. Ami a zsidó-keresztény hagyomány megőrzése, a tisztelet az őseinknek, a családjainknak és a hazánknak. Ez az az eszmekör, amiben ezt be lehet tenni. Aki ebbe belefér, az nyilvánvalóan jelentkezik majd különböző ágakon, bogokon támogatásért. Vagy a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül, vagy egyedi támogatásért, vagy önkormányzatnál. De hangsúlyoznám, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy szükséges a jegyárbevételek növelése és a mecenatúra. Már másfél év alatt nagyon sok olyan projektet sikerült kialakítanunk, ahol én személyesen járok utána üzletembereknek, hogy segítsenek.
Ez a szimpózium fórum?
A szimpózium is, meg magán beszél.
Ez bevált egyébként? Mert ugye itt ez, csak mondjuk el azért, lehet, hogy vannak hallgatók, akik nem hallottak erről, az ön által létrehívott szimpózium fórum, ez tulajdonképpen arra hivatott, ha jól tudom, hogy az üzleti élet szereplőit összehozza a kulturális ágazat képviselői vagy szereplőivel.
Ez egy szalonszerű képződmény, ahol minden egyes alkalommal kiválasztunk 10 olyan produkciót, vagy projektet, amely keres finanszírozást, és az üzletembereket, barátaimat elhívom, és nagyon sok ment. De azért hadd mondjak valamit. A lakossági megtakarítás Magyarországon 2010-ben volt 9500 milliárd forint. 2023 végén 18500 milliárd forint. Azaz, duplájára nőtt. A vállalatok betétállománya és készpénzállománya 4500 milliárdról 2010-ben fölnőtt 17000 milliárdra, négyszeresére. Annak köszönhetően, hogy ez a kormányzat szemben a 19%-os adókulcssal, ami 2010-ben volt, leszállította az adókulcsot 9%-ra. De emlékezzünk vissza, hogy az SZIA legmagasabb kulcsa 32% volt. Most 15%. a kormány lehetővé tette, hogy mind a lakosság, mind pedig a vállalati szektor maga döntsön.
De akkor bocsássa meg, igen, ennek az az üzenete, hogy az üzleti szféra szereplői áldozzanak többet a kulturális...
Áldozhatnak.
Igen, áldozhatnak többet. Mi kultúrafogyasztók pedig, hát ha úgy tetszik, akkor nyújjunk mélyebben a zsebünkbe?
Nem. Arról van szó, hogyha valaki azt állítja, hogy neki érdekes, vagy potenciálisan sikeres produkciója, vagy projektje van, azt nem nekem kell eladnia, nem a miniszternek, hanem a közönségnek, nem de? És hogyha a közönség azt mondja, hogy ez neki tetszik, és egyébként beleillik abba a filozófiába, amit mondtam, a zsidó-keresztény hagyományba, Isten, család, haza, és hogy mi magyarok maradjunk itt, mert ugye egy kormányzat csak ne finanszírozon olyan dolgokat, amik az a magyar államiság és a kötődéseink felszámolását célozza, ami ebbe belefér, azt így tudjuk igazolni.
Azért nagyon különböző arányú támogatások vannak, és költségek vannak, vagy források vannak. Én is nézegettem számokat, és találtam olyat, hogy egy nézőre jutó támogatás bizonyos színházban mondjuk 3000 forint egy jegyre, és van olyan intézmény, ahol ez mondjuk 30000 forint egy jegyre.
Nekem is ez ütött szöget a fejembe. Mostanra sikerült elérni, hogy az idei évben már mindenkinek, aki magyar állami pénzt szeretne produkcióra, annak be kell mutatnia, hogy hogyan festenek ezek a, nevezik így, hogy hatékonysági számaik, és akkor kap csak finanszírozást, hogyha ezzel el tud számolni.
Ez pontosan lehet mérni, hogy hogyan hasznosulnak ezek a pénzek. Talán ugye ez a kulturális terület azért sokkal érzékenyebb, meg bonyolultabb, és talán nehezebben átvilágítható, átlátható, mint mondjuk egy gépipar, vagy egy ipari terület.
De természetesen most csak arról beszélek, hogy hány jegyet tudnak eladni.
Az kimutatható.
Menjen el New Yorkba, Londonba, vagy bárhova, ott, hogyha nem készpénzes, hanem elektronikus a jegyvétel, ott be lehet számolni. Ennek ezeknek a rendszereknek az integritását állítottam helyre, hogy valóban tényadatok jöjjenek ki. Most jutott el a magyar államigazgatás oda, hogy ezt meg tudjuk tenni. És ezeket nyilvánosságra is fogom hozni. A másik pedig, hogy megint az arányosság szót említeném, Klebersberg Kuna, az én elődöm, kifejezetten megmondta, hogy a magas színvonalú magyar teljesítményeket kell támogatnunk itthon és nemzetközileg, be kell hoznunk a nemzetközi magas színvonalú teljesítményeket, de el kell vinnünk kultúránkat a nemzetem szélesebb rétegeibe. És nekem ez is a kötelességem, tehát az arányosság a Budapest vidék között, az ez. Az a térségi program, amit kialakítottunk, most 44 járásban folyik, hogy például a Nemzeti Múzeum, vagy a Széchenyi Könyvtár, vagy a Hagyományok Háza, vagy a Levéltár, egy csomó nemzeti, kulturális, stratégiai intézményünk visz programokat, ahol a fővárosi tudás, közgyűjteményekben lévő kulturális és konkrét tudás, az megjelenik a járásokban.
Van egy érzékelhető olyan szándék és törekvés, hogy kulturális alapellátást, kulturális alapszolgáltatásokat minél nagyobb arányban eljuttatni, vidékre, helyben elérhető kulturális kínálatot erősíteni, úgymond a közösségeket is erősíteni ezáltal, és mondjuk a térségnek a megtartó erejét is, hogy igen, ezzel a szép szóval éljünk. Ez azért nem könnyű feladat mondjuk olyan térségben, olyan településeken, ahol már nem nagyon van könyvtár, nem nagyon van művelődési ház, már nincs mozi, és talán még iskola sem. Nem könnyű ez.
Igen, teljesen igaza van. Ugye itt a modernitásban, illetve az ipar földrajzi elhelyezkedésének megfelelően, illetve egyáltalán a gazdasági megélhetés miatt nagyon sokan mozognak, nem csak Magyarországon belül, hanem nemzetközileg is. De nekünk lehetővé kell tennünk azt, hogy helyben, kisebb településeken, tehát akár 5000 alatti településeken is, de főleg járási központokban van 173 Magyarországon a kulturális kínálat elérhető legyen.
De ez ilyenkor ugye jellemzően arra gondolunk a vidéki színházak tájelőadásai, vagy tájolásai, amikor elvisznek egy-egy színdarabot egy adott térségbe, vagy egy adott településre, de hát nagyon nehéz a kiállításokat, hát egy El Greco vagy egy Renoir kiállítást a Budapesti Szépművészeti Múzeumban nem lehet Balmazújvárosba
vinni. Igen, vagy mondjuk egy Csontvárit, ahol óriásiak azok. Itt az a tehát kétféle dologról beszélünk. Nagyon sok mindent el lehet vinni. Tehát amit említettem, a térségi program ilyen, a Csóri Sándor program ilyen, a Lázár Ervin program ugye az hozni a tizenéveseket a fővárosba, vagy nemzeti intézményekbe, illetve van a Dériné program, a színházak. Tehát erre a kormány szánt 7 milliárd forintot. Ösztönzöm arra a megyeszékhelyi együtteseinket, hogy jussanak el a környékbeli településekre. Ami azt jelenti, hogy igen, a művelődési házaink, a helyi könyvtáraink, meg a közösségi tereink, amiből azért nagyon sok van, azok jelenleg párhuzamosan futnak. Nekem az a szándékom, hogy ugyanúgy, gondolja meg mondjuk ha megnézzük a Szabadság hídtól a Feneketlen tóig, a Bartók Béla utat. 20 évvel ezelőtt alig volt ott valami. Mostanra föltámadt a kávéház élet, Kosztolányi Karinti szelleme lebeg az utcák fölött. Ugyanígy, ahogy Kányádi Sándor mondta, hátad mögött is élnek emberek, vidéken is ezt lehetővé kell tenni. Az az elképzelésem, hogy legyenek ezek a könyvtári szolgáltatás, ami ugye nagyon megváltozott, már nem feltétlenül papírkönyv, hanem lehet olvasni különböző elektronikai eszközöken. A művelődési ház, a közösségi tér, hogy ez egy olyan jó kinézetű, szépen berendezett, a legújabb technikával, technológiával felszerelt helyek legyenek, ahova öröm bemenni. Ugyanúgy, ahogy itt a városban is, hogyha nyílik egy új kávézó, akkor a nyüzsgős emberek bemennek. Ugyanazt az élményt meg akarják találni, mint a máshol a világban, és ezt szeretnénk létrehozni. Ehhez bizonyos mértékig összpontosítani kell a forrásokat. És az a jó hírem, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet keretében közművelődési szférában rengeteg nagyon jó kollégánk van, aki úgy ismeri a járását, vagy a megyéjét, mint a tenyerét. Van nagyjából 13-14 ezer szakkörünk, ahol különböző dolgokat csinálnak. És van egy szó, egy latin szó, habituálás, rászoktatni. És ezeket az olvasás, egymással beszélgetés, a sakkozás, vagy egyáltalán csak az együttlétnek a tereit meg kell teremtenünk. Ez a következő nagy lépésünk. És azzal, amit mondtam a térségi programban, hogy a nemzeti kultúrstratégiai intézmények viszik a kínálatukat ezekre a helyekre. Óriási sikere van mondjuk a levéltárnak. Lemegy néhány levéltáros, és azt mondja, hogy mondja, kedves uram, mondjuk egy 35 éves embernek, hogy hívták az édesapját, hol született, és megmutatják neki a levéltárban a róla föllelhető, a családfájáról föllelhető adatokat. Ezek olyan lehetőségek arra, hogy egyrészt hozzáférjünk a nagy adatbázisokhoz, és a helyi kötődésemet egyszerre ápoljam. Ami új dimenziókat ad, új kötődéseket ad, már pedig a kultúránk az a kötődéseinknek a sodronya. Kötődni kell tudni a családomhoz, kisebb településemhez, a régiómhoz, a hazámhoz, aki ezeket nem lehet úgy, hogy valaki nem kötődik a régiójához, és akkor tud a hazájához kötődni, vagy a világegyetemhez. Ez ott kezdődik, helyben. Ez a mi feladatunk. Erről beszélt Kléberzer Kuno. El kell vinnem a kultúrát nemzetem szélesebb rétegeibe.
Térjünk át akkor a másik két területre, felsőoktatásra és innovációra. Megtörtént a modellváltás a magyarországi felsőoktatásban, ma már a hallgatók nagy többsége, egy kétharmada modellváltott alapítványi fenntartású felsőoktatási intézményben tanul. Ennek a stratégiai váltásnak hát most már van egy jó négy-öt éves múltja, vagy visszatekinthetünk erre. Egyértelműen eredményesnek mondható, hogy láthatók ennek az eredményei?
Egyértelműen. Ugye azt mondtuk, hogy az egyetemeinknek nőjön a hallgatók iránti vonzereje. Ez úgy tűnik, hogy bejött. 2 évvel ezelőtt 90 ezer hallgató jelentkezett, most 120 ezer ember. Tehát a magyar kínálat mind az átalakult egyetemeknél, mind az állami kezelésben maradt egyetemeknél nőtt. Azt mondtuk, hogy javuljon a tudományos teljesítmény. A publikációk száma nőtt, meg mégpedig nagyobb presztízsű folyóiratokban, az együttműködések, egyetemek között kutatási együttműködések száma nőtt. A harmadik, amit mondtunk, hogy javuljon a beágyazottsága ezeknek az egyetemeknek, tehát legyenek olyan, kapcsolódjanak vissza részben a környezetük társadalmi életébe, részben pedig a gazdasági életébe. Az látszik, hogy a szabadalmak száma például, amelyeket az egyetemek bejegyeztek, azok is nőttek. Egy nagyon pontos mérési rendszerünk van, tehát az, hogy az állam, mint megrendelő, milyen követelményekhez, ugyanúgy, mint a kultúrában, milyen követelményeket támaszt azért, hogy az egyetemek megkapják ezt a pénzt, ott nagyon szépen megvan, hogy oktatási teljesítmény, kutatási teljesítmény, innovációs, illetve társadalmi beágyazottság teljesítmény. Egyértelműen nőtt a magyar felsőoktatásnak a minősége. Ezt azzal is tudom igazolni, hogy jelenleg 320 ezer hallgató van a felsőoktatásban, amiből 42-43 ezer a külföldi. Ez 13-14%.
Ezt növelni lenne érdemes?
13-14%-kal már benne vagyunk a világ 15 legjobbjában. Ami azt jelenti, hogy a rendszerünk az nagyon vonzó. Ez 10 évvel ezelőtt, képzelj el, csak 10 ezer külföldi volt. De több mint 4-szeresére nőtt ez a szám.
És ez miért fontos, ez az egyetemeknek bevétel, vagy egyáltalán a nemzetközi kapcsolati háló miatt fontos?
Mind a kettő, pontosan jól mondja. Ugyanúgy, mint a kultúrában, végülis a vevő mondja meg, hogy valami jó minőségű vagy nem. Ha mind a magyarok, mind pedig a külföldiek vonzanak tartják, és ez vonatkozik műszaki tudományokra, orvostudományokra, bizonyos mértékig társadalomtudományokra is, az azt jelenti, hogy a kínálat olyan, ami versenyképes, hiszen egy család vagy egy hallgató az azt szerint dönt, hogy hova megy egyetemre, hogy mi annak az értéke. Mi annak az ő életciklusában az értéke. Mennyire értékes az a diploma. És ebben jól állunk. Na most én úgy gondolom, hogy az a tényleg óriási siker, ami a magyar gazdaságpolitikában 2010 óta történt, hogy a világ legnagyobb márkái itt vannak Magyarországon. És itt most éppen a napokban nézegettem a 10 legnagyobb exportőrünket, amiben persze vannak autógyárak, persze. Melyik ország az, ahol Mercedes, az Audi, a BMW, most már a BYD ott van? Van ugye az energiatárolóknak, de azon a listán vannak szolgáltató cégek, informatikai cégek, amerikaiak, magyarok, koreaiak, ami azt jelenti, hogy létrejött egy alapvetően robosztus feldolgozóipari tudás és láb. Ezt igazolja egyébként a gazdasági fejlettségi index, amelyik azt mutatja, hogy az exportunk milyen bonyolult, és ebből most jött el az idő, hogy átlépjünk egy sokkal magasabb szintű tudásgazdaság irányába. Na most az egyetemek, és az egyetemen részben a hallgatók, de a hallgatók, minél több külföldi hallgató van, annál több külföldi tanárt is be kell vonjunk, hiszen nagyjából olyan 10-1 az aránya a hallgatók és a tanárok között. Az, hogy a magyar egyetemi rendszerben minél több külföldi legyen, és Magyarország arról legyen ismert, hogyha ide jössz, akkor tudásra tehet szert, az a következő lépésünk. De azért volt, hogy már zseniális az a terv 2010-ben, hogy először a gyártási, feldolgozóipari munkaalapú társadalmat hozzuk létre, mert ha nincsenek itt mondjuk új hajtásláncokkal foglalkozó gyárak, vagy informatikában, biztonságtechnikával foglalkozó gyárak, arra üres hogy mondjam, zöld mezőre nem lehet magas szintű kutatást építeni. Most említette az innovációt a Hunrendben, a Magyar Kutatási Hálózatban, ott van egy pár olyan terület, ahol Magyarországnak van hagyománya, ilyen például az a nukleáris kutatás, szubatomi részecskék, ilyen az egészségügy, ilyen az anyagtudomány, és azt tudom mondani, hogy például holnap megyek Szegedre, és Gerard Mourou, a Nobel-díjas 2018-ban kapott fizikai Nobel-díjat, alá fogja írni, hogy ide jön a Szegedi Egyetemre kutatónak. És ott az ELI-ben, a Extra Light lézer központunkban fog kutatásokat végezni. Nem tudom, fél éve, vagy talán 4 hónapja voltam Svájcban, a CERN, a világ legnagyobb gyorsulás kutató intézetének körül rengeteg startup cég van, és azok közül az egyikkel létrehoztunk egy olyan szerződést, hogy a kutatásaikat itt fogják Szegeden végezni. Tehát én ezt tekintem a feladatomnak, és az idén még legalább 2 Nobel-díjast ide fog hozni a műhelyükkel együtt. Társadalomtudományban, élettudományban. Tehát visszatérve, például Szegeden az ELI, a Szegedi Egyetem, és az üzleti szféra összekapcsolásáról van szó. Ugyanezt történik Debrecenben a BMW-vel, illetve a CATL-lel. Az egyetemen célzottan olyan képességeket fejlesztettünk ki, ami szolgálja ezt az autóipari értékláncot, és ugyanakkor a szakképzésben pedig azt a réteget, annak a rétegnek a képzését is biztosítottuk, amely aztán ez alátolja, hogy ez robosztus módon a feldolgozó ipari termelésben is létrejöjjön. Tehát egy nagyon komplex, megint mondom, értéklánc szemléletű építkezésben vagyunk.
Még visszatérve a felsőoktatás rendszerére, az jutott eszembe, hogy azért olyan kell határvonalat húzni, vagy különbséget tenni modellváltott egyetem és a hagyományos, úgymond klasszikus formában működő egyetemek között. Ugye nagymúltú egyetemek, például az ELTE és a BME még maradt, és vélhetően marad is a klasszikus állami fenntartásban. De ugyanakkor azért a kormányzati kommunikáció szintjén, minthogyha az derül neki, hogy a sikerzáloga a modellváltott egyetemen tanulni. Legalábbis a hallgatóknak ugye a 2/3 modellváltott egyetemen tanul, de érdemes ilyesfajta különbséget tenni, vagy azért feltételrendszerben, kondíciókban, anyagi kondíciókban, oktatási minőségben ugyanaz?
Hát ugye most megint ugyanott tartunk, mint a kultúráról való beszélgetésben, hogy Magyarországon vannak különböző modellek. Kialakítottuk a modellváltott egyetemeket, ahol, ahogy mondtam, oktatási, tudományos kutatási, társadalmi, illetve innovációs beágyazottsági szempontokból az állam kötött egy 25 éves szerződést az egyetemekkel, 6 évre konkrétan lerögzítve a szabályokat. Úgy tűnik, hogy egyik egyetem sem akar visszaváltozni állami egyetemmé. Kaptak szuverenitást, átalakult a rendszerük.
És államiak sem akarnak...
Ezt akarom mondani, hogy én nem tudhatom, hogy mi jár a szenátus, a rektorokkal persze beszélek az állami egyetemeken, de én nem tudhatom, hogy a szenátus fejében mi jár.
Tehát ha az jár a fejükbe, akkor ez egy nyitott kapukat?
Teljes nyitott kapu. Hogyha az jár a fejükbe, hogy maradnak állami egyetemek, az látszik, hogy az állam az mindig bizonyos mértékig a világgazdasági környezet, a belső makrogazdasági környezet, most ugye infláció, háború, olajár, energiaár miatt, évről évre gazdálkodik. A KEKVA egyetemek kiszámíthatóan 6 évre előre tudnak tervezni fejlesztést, működést, mindenfélét. Az állami egyetemek úgy döntöttek, hogy ők nem akarják ezt kihasználni. De azért hoztuk létre ezt a 2 modellt, és még vannak persze a magánegyetemek, hogy mindenkinek nyitva van az ajtó, hogy melyiket választja. Én mély tisztelettel viseltetek azok iránt, a professzorok iránt, akik az életük verejtékével, munkájával elérték azt, hogy a kollégáik megválasszák őket a szenátus tagjának. Nem venném magamnak a bátorságot, hogy az ő cipőjükbe képzeljem magam. De ha nekem azt mondanák, hogy Itt van egy másik létező modell. Van egy univerzum, abban van egy ilyen modell, olyan modell, van egy magánmodell, van egy modellváltott modell. Hogy ebből választhatok, akkor ő mérlegelhet. Most ugye nagyon gyakran az történik, hogy ja, én nem akarok modellt váltani, de kérem ugyanazokat a feltételeket. Ez olyan, mint hogyha lenne egy, nem tudom, egy Fiat, meg egy Lamborghini. És akkor azt mondanám, hogy ugyanazt várom el a Fiattól, mint a Lamborghinitől. Hát nem.
Mindenesetre a modellváltott egyetemeken tanulók most nem vehetnek részt az Erasmus programokban, most minthogyha csönd lenne e körül, megfeneklettek a tárgyalások, ha jól tudom, akkor idén június 30-áig biztosított a program, de hát ez már egy nagyon közeli határidő, utána mi lesz?
Hát a megfeneklés az ugye egy szenvedő szerkezet. Itt nem megfeneklésről van szó, hanem tavaly november óta a brüsszeli intézmények nem hajlandók választ adni. Vannak tárgyalások, mindig mondanak valamit, ez egy óriási hidra, ami Brüsszelben van. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, az egyik azt mondja, hogy ezzel függ össze, azzal függ össze. Itt egyértelműen arról van szó, hogy jogtalan megkülönböztetéssel élnek európai polgárokkal szemben. Ez vonatkozik a tudományos kutatókra, tehát az Erasmus hallgatói és kutatói, oktatói csereprogramjára, és a Horizontra kutatások fejlesztésére. Tehát nem megfeneklett, hanem nem adnak választ, és nem hajlandók elismerni, hogy jogtalanságot követtek el. Az akadémiai szabadság és az emberi szabadság elleni jogtalanságot.
Ezt pótlandó indul egyébként a Pannonia? Ezt pótlandó indul a Pannonia program? Vagy ez teljesen független ettől?
Hát végülis az időbeli egybeesés az úgy tűnik, mintha pótolná, de ezt régen meg kellett volna csinálni, hiszen az Erasmus az csak Európára vonatkozott, volt az Erasmus Plus, ami globális, de mindenesetre most 10 milliárd forint Pannonia programot elindítottunk, amivel a világ bármely jó egyetemére eljuthatnak a hallgatóink, és a Horizon program révén pedig a magyar egyetemek bekapcsolódhatnak különböző nemzetközi együttműködésekbe, nem csak Európán belül. Egyébként csak mondom, hogy például a tudományos kutatási együttműködésben a britek, a svájciak, a norvégok ugyanebben a cipőben járnak. Tehát nem kell azt gondolni, hogy az Európai Unió valójában az egy szuper tudással rendelkező, objektív és optimumot kereső intézmény, hanem az egy súlyos érdekérvényesítő intézmény. Azért zárják ki a magyarokat, a svájciakat, meg a briteket, mert félnek a versenyünktől. Azért vegyük figyelme, tavaly 2 Nobel-díj, 5 Nobel-díjat adnak egy évben. Abból 2 magyarok nyertek meg, mind a ketten itthon tanultak. Krausz Ferenc, aki egyébként az Eliben is, Szegeden is dolgozik, most vállalta el a Nemzeti Kiválósági Kutatási Tanácsnak a vezetését. És fantasztikus programot raktak össze ott a kollégák, Frany Tamás elnök úrral, az MTA elnökével, és Gulyás Balázsral, ugye a Hunrednek az elnökével, mindegyik testület a Nemzeti Tudományos Tanácsba, a Kutatási Kiválósági Tanácsba is konszenzussal választott, meg a Hunrednek az igazgatósága, vagy irányító testületébe is konszenzussal választottuk ki azokat az élő természettudománnyal, élettelen természettudománnyal, és kisebb mértékben társadalomtudománnyal foglalkozó, bölcsészettel foglalkozó kollégákat, akik óriási nemzetközi tapasztalattal, óriási saját teljesítménnyel tudnak dönteni ezek fölött a források fölött.
Miniszter, lassan letelik az időnk, de mocorog bennem 2 kérdés, igen. És ez
elnézést, hogy rövid
így, elnézést, hogy így ugrálok, de ez megint csak a kulturális területhez, igen, tér vissza, és megpróbálom én is villámkérdésként megfogalmazni. Az egyik, amikor szintén polémia volt az elmúlt időszakban, a Nemzet Színésze cím. Várható itt változás, vagy megy minden ugyanúgy, ahogy azt megszokhattuk az elmúlt években, vagy most már évtizedekben?
Ugye a Nemzet Színésze díj, mint oly sok ilyen elismerés, a 90-es években, amikor felszabadultunk a kommunista, vagy ez a se színű, se szagú szocialistának nevezett rendszerből, akkor nagyon sok szakmai közösség úgy döntött, hogy legyen szakmai közösségnek elismerése valamilyen tárgyban. Ez meg a nemzetszínésze is jelent, amikor a Magyar Művészeti Akadémia megalakultak a nemzetművésze, ahol maguk a művészek választják ki. Ez örömteli, hogy szuverén testületek autonóm módon döntenek. Abban igaza van önnek, hogy a élesek a kések a művészet meg a kultúra világában, de ebbe az állam nem akar beleszólni. Tehát nagyon gyakran kérdezték, hogy...
Tehát
hogy...
ez marad annak a, ugye 12 tagú a...
Igen,
a
12 bölcs ember.
Igen, tehát az a 11, aki akkor ugye egy utódot választ, marad az ő jogosítványuk.
Hát senki nem veheti. Hogyha ők el akarják azt valahova vinni, azt megteheti.
Hát a pénzt, az ezzel járó pénzt, azt el lehet venni, mert az nyilván a minisztériumból jön.
De miért venném el?
Jó.
Tehát miért venném el? Tehát mondom, ez a kormány támogatja az autonómiákat. A lelkük rajta, hogy kit választanak és hogyan. Tehát gondoljuk meg, hát rengeteg színész van Magyarországon, rengeteg rendező, mondjuk vegyük csak ezt a színház, nemzet színész díjat. Hogyha ebben a szcénában nem tudnak megegyezni egymás között, az nem azon múlik, hogy az állam ad-e vagy pénzt, az a szegénységi bizonyítványuk. Hogyha nincs annyi nagy lelkűség bennük, hogy elismerjék, hogy a magyar nap alatt sokféle teljesítmény van, és a politikai nézetektől függetlenül a színpadon rendezőként, színészként, vagy nem tudom, függönyhúzóként adott teljesítményre adnak valamit, akkor szégyen azokra, akik ezt teszik. Azért vannak megválasztva 12-en, mert az a gondolat van mögötte, hogy ők fölül tudnak emelkedni, és az 1100 éves magyar kultúrának az előadó művészetben, azon belül is a színházi művészetben megtestesülő erejét tudják érvényesíteni egy-egy személyi döntésben.
Még gyorsan a másik bennem mocorgó kérdést engedje meg, ez a nemzeti színházi baleset. Ugye itt volt egy belső vizsgálat, az lezárult, de hát zajlik még egy rendőrségi vizsgálat, ami nem zárult le, de ennek ellenére azért még pont került a dolog végére, vagy azért még...
Nem, hát ugye egy állam működése úgy van, hogy azonnal ki kell vizsgálni egy ilyen esetet. Ezt a színházban, nem tudom, 3 hónap alatt a különböző területekből álló bizottság megvizsgálta. Én ennek az eredményét megkaptam, amiben számos tényezőt mondtak, ami miatt ez történt. Ott akkor rögtön a minisztérium saját forrásból külön segítséget adott a két balesetet szenvedett színésznek. De nekem meg kell várnom a hatósági vizsgálat eredményét.
De az még
a rendőrségi vizsgálat.
Fél év.
Az a helyzet, hogy nem mernék a rendőrség nyomozati munkájába beleszólni. Meg kell várjuk, hogy mi történik, és ezúton is jó egészséget és visszatérést kívánok a két színész kollégának.
Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.